Ti népek, mind tapsoljatok, harsogó hangon újjongjatok Isten előtt, mert a felséges Úr félelmetes, nagy király az egész földön. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét Lukács evangéliumának második részéből, a 21. verstől kezdődően, a kihelyezett Bibliákban az 1096. oldalon található. Lukács evangélium a második rész, 21. verstől kezdődően.
Amikor pedig eljött a 8. nap, és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. És amikor leteltek tisztulásuk napjai Mózes törvénye szerint, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiúgyermek az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében mondottak szerint, egy pár gerlét vagy két galamb fiókát. És íme, élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézus bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásának, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. A gyermek apja és anyja csodálkoztak azon, amit róla mondott, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának. Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.
Isten, tegye áldottá az ő igét a mi szívünkbe, hogy ne csak hallgassuk, de szívünkbe fogadjuk, és azt szerint igyekezzünk élni. Gyertek azért, imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan hálásak vagyunk neked az ünnepért, amit rendeltél, a te jelenlétedért, a te hatalmadért, a te szépségedért, a csodáért, hogy még most is fenntartod ezt a világot, csodáért, hogy még minket sem töröltél el a föld színéről, a csodáért, hogy ma is fel tudtunk kelni, hogy eljöjjünk ide a te házadba, a csodáért, hogy ma is ünnepet szerzel, a te feltámadásodnak ünnepét. Hálás a szívünk, mégis meg kell vallanunk azt is, hogy mennyi gonoszság és mennyi bűn árnyékolja be ezt a hálánkat. A számonkérés, az értetlenség, a hitetlenség. Bocsáss meg, hogy most is így jövünk eléd. De nem magunkra nézünk, hanem a te kegyelmedre, Jézus áldozatára. És ő benne bízva jövünk most is eléd. És kérjük, hogy szólíts meg minket. Hogy gyógyítsd a mi lelkünk betegségét. Légy segítségül a mi hitetlenségünkben. Érünk, Urunk, hogy ragyogjál fel előttünk hatalmasan, hogy meglássunk téged. Add a te szent lelkedet, hogy lássuk a láthatatlant, hogy túllássunk azon, ami látható. Érünk, Urunk, a te jelenlétedért. Áldj és szentelj meg bennünket. Amen. Isten igéjét az előbb felolvasott ige szakaszból olvasom, Lukács evangéliumának második részéből, Simeon szavait, a 28. verstől kezdődően, és aztán a 34. verstől kezdődően az 1096. oldalon van a Bibliánkban. Most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátta szemem üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, melynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Foglaljuk el a helyünket. Azt hiszem, hogy nincs még egy ilyen ünnep, mint a karácsony az egész évben, ahol, amihez ennyi külsőség kötődne, ahol ennyi pénzt elköltenénk, ahol ennyire fontos lenne, hogy mi az, ami látszik, mi az, ami elkészül, elővesszük a régi recepteket, hogy hagyományos ételeket készíthessünk, talán amit már a nagymamám, nagymamája is készített. Aztán nézzük, figyeljük, vagy visszaemlékezünk, hogy hogy is csináltuk ezt már évek óta, így van nálunk a családi rend, hogy mikor csilingel az angyal, hogy mikor adjuk az ajándékot, hogy vacsora előtt adjuk át, vagy vacsora után, hogy mikor mehetünk be megnézni a csodálatos karácsonyfát, hogy ki hull az asztalnál, hogy vannak-e karácsonyi illatok, azok nagyon fontosak valami miatt számunkra, meg aztán ott van a karácsonyi dekoráció is, hát hogy nézzük ezeket az amerikai filmeket, hát egészen elborzasztó sokszor, ahogy az egész házat és a kertet feldíszítik. Hát most már nálunk is lehet kapni ilyen világító rénszarvasokat, meg télapókat, amiket kiállíthatunk valahova a kertbe. Meg most, ahogy jöttünk el rokon látogatásból, láttam, hogy a falat ilyen hópelyhekkel világítják meg. Szóval, hogy a dekorációnak rengeteg féle variációja van már, mert valami miatt fontos számunkra, hogy külsőleg megjelenjen az ünnep, nem csak belül, a falakon belül, de a falakon belül is szeretjük, hogyha szépen el van rendezve minden, ha ilyenkor tisztaság van, rend van. Nagyon sok családban ilyenkor ilyen kicsi betlehemeket is állítanak, lehet készen is kapni ilyet, azok persze nem annyira szépek, de vannak egészen különleges, szép betlehemek is, és beállítunk a lakásunkba egy ilyen kicsi betlehemet a kicsi Jézuskával, és aztán talán elmeséljük a gyerekeknek a karácsonyi történetet. Kicsi Betlehem, kicsi Jézuskával. És azt hiszem, hogy sokan kezdjük így az Istennel való kapcsolatunkat, hogy van egy ilyen kicsike kis Istenünk, egy kicsike kis Jézuskánk, ami sokszor aranyos, kedves történet, egy kedves, szép mese, amit továbbadhatunk a gyerekeknek, amit jó így karácsonykor feleleveníteni, a kis Jézusról, vagy Jézuskáról, és sokszor meg is marad bennünk ez a kép. És ilyen kicsi Istenünk van. És sokszor hallom én is ezt a köszöntést, hogy az Istenke áldjon meg, az Istenke vigyázzon rád. Egy olyan kis, pici, kedves valaki. És gyakran gondolunk így Istenre, és örülünk, hogy van, és jó néha megszólítani, és bocsánat a szóért, de nagyon sokszor gyakoroljuk ezt, hogy kicsit úgy gügyögünk hozzá, és olyan jó, mikor az Isten visszamosolyog ránk. De amikor olyan igazán nagy, nehéz helyzetbe kerülünk az életbe, azt nekünk felnőtteknek kell megoldani. Az nem a kicsi Isten dolga, neki abban nincs sok beleszólása, nincs hatalma. Az életünk nagy eseményeit nekünk, a komoly nagy felnőtteknek kell megoldanunk. Nincsen köze ennek a kicsi Istennek az életünk nagy problémáihoz, eseményeihez. És értem én nagyon ezt a hozzáállást, mert hát az a baj, hogy nem látjuk az Istent. Nem látjuk se a kicsike Istent, se a hatalmas Istent. Nem tudjuk kézzel megfogni. Nagyon nehéz olyan valakire bízni az életünket, akit nem tudunk fölhívni telefonon, nem tudunk becsöngetni hozzá, nem tudjuk, hogy hol a címe, nem látjuk. Nagyon nehéz rábízni magunkat ilyen valakire. A mai igénk az mégis arra biztat bennünket, hogy láthatón túl lássuk meg a láthatatlant. Hogy bízzuk rá magunkat bátran erre a Krisztusra, aki megszületett és eljött erre a világra. Itt van ez a Simeon próféta, akiről olvastuk a történetet, aki meglát egy egészen átlagos kisbabát, semmi rendkívüli nincs benne, nincsen glóriája, ami világít a feje fölött, nem ragyogó a bőre, nincsen világító hófehér ruhája, nem angyalsereg őrzi, amint jár kell a világban, vagy hordozzák őt a szülei. Tehát egy teljesen átlagos kisbabával találkozik ez a Simeon, a karjába veszi, és elkezdi Istent magasztalni. És ez a kicsi gyermekhez köti az életét. És meglátja a felszín mögött a valóságot, a látható mögött a láthatatlant. Kicsi babában a világ megváltóját. Igen, ez a Simeon meglátta a láthatatlant, meglátta, hogy Jézusban beteljesedik az Isten ígérete. Simeonról sokat nem tudunk, a Bibliában itt találkozunk vele, Lukács jegyzi fel ezt a történetet. A nevét tudjuk meg, hogy Jeruzsálemben lakott, és azt is tudjuk róla, hogy igaz, kegyes férfiú volt, valószínűleg próféta lehetett, mert azt is feljegyzi Lukács, hogy a Szentlélek nyugodott meg rajta. Abban az időben, még pünkösd előtt, a Szentlélek csak nagyon különleges helyzetekben, különleges embereknek adatott, általában a próféták kapták meg Isten szent lelkét valamilyen céllal, hogy az Isten üzenetét továbbítsák az embereknek. Nem volt mindenkinek adott ez az ajándék, a Szentlélek ajándéka, a prófétákon nyugodott meg az Isten lelke. És Isten szent lelke kijelentette Simeonnak, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Így olvassuk Lukács feljegyzéséből. Amíg nem látja meg az Úr Krisztusát, vagyis a megváltót. És azt is írja Lukács, hogy várta nagyon Izrael vigasztalását, az ígéretek beteljesülését. Mert amikor azt írja Lukács, hogy az Izrael vigasztalását, akkor eszünkbe juthat Ézsaiás próféta. Ézsaiás prófétának 40. részében ezt mondja, hogy vigasztaljátok népemet, és aztán hosszú fejezeteken keresztül ír arról, hogy hogyan fog megszabadulni a nép. Várta Izrael vigasztalását, Isten ígéretének beteljesülését. És úgy olvassuk, hogy a lélek indította Simeont arra, hogy menjen el a templomba, és mikor megjön Mária és József a kisbaba Jézussal, Simeon azonnal felismeri, hogy ő az. Ami elég nagy dolog, nem tudom, hogy volt-e valaki a jelenlévők közül a jeruzsálemi templomban, hát az nem ekkora területű, mint a mi kis templomunk, amit úgy szeretünk, hanem mondjuk körülbelül, mint Szentendre belvárosa. Tehát egy elég nagy területről van szó. Valószínűleg nem ez volt az egyetlen kisbaba, akit egy fiatal pár hozott oda a jeruzsálemi templomba. Mégis Simeont az Isten vezeti, az Isten lelkének vezetésével megy oda ehhez a fiatal párhoz, és kezébe veszi azt a gyermeket, akiről tudja, hogy Isten ígérete lett benne valósággá. És amikor elkezd beszélni, akkor is Isten igéjét kezdi mondani. És megint csak Ézsaiást idézi a 42. részből, a 49. részből, hogy világosságul rendeltelek, hogy a népek világossága legyél, hogy a pogányoknak is elhozd a kegyelmet. Simeon látja ebben a kicsi gyermekben a láthatatlant, az Isten ígéretének beteljesülését. Mert Simeon tudja, hogy Istennek terve van ezzel a világgal, hogy egyszer megalkotta a világot, és ennek a világnak egyszer vége is lesz. És az, ami elromlott egyszer a világban, az Istennek terve van azzal, hogy hogyan kellene ezt helyreállítani. Ott ő abban a kicsi gyermekben meglátja az Istent, aki eljött, hogy rendbe hozza azt, amit az ember elrontott. Isten megígérte, hogy így lesz, hogy szabadítót, vigasztalót küld, és az ő ígéretei azok mindig igazak. Az ő tervei mindig végbe mennek, azok mindig megtörténnek. És Simeon azt is tudja, hogy nem csak így általában a világgal van terve Istennek, hanem az ő személyes életével is. Hiszen kijelentette számára, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja a megváltót. És most itt van, kezében tartja a megváltót, és tulajdonképpen meg is ijedhetne, gondoljunk bele, hogy ez számára azt jelenti, hogy meg fog halni. Meglátta a megváltót, és meg fog halni, de Simeon tele van örömmel, énekel és újjong, és Istent dicséri, és békessége van. Igen, azért, mert nem csak azt látta meg, hogy az ígéret beteljesedik Jézusban, hanem Jézusban meglátja a megváltót is, aki békességet hoz a világnak. Azzal kezdődött a felolvasásunk, ezt hallhattuk, hogy mikor leteltek a tisztulás napjai, Mózes törvénye szerint akkor vitték fel Jézust Jeruzsálembe a szülei, hogy áldozatot mutassanak be az Úrnak. És ebben az egy rövid igében az emberiség legnagyobb problémája van összesűrítve. Arról beszél az ige, hogy van olyan, hogy az ember tisztátalan, és van olyan, hogy áldozat, hogy szükségünk van valahogy, valamire, hogy ezt a bűn kérdést elrendezzük. áldozatot kell bemutatni, mert tisztátalanok voltak. Ugye a törvények, a mózesi törvények szerint a gyereket szülő nő tisztátalanná vált a vér miatt, a sok olyan dolog miatt, amitől az ember tisztátalan lesz. A görögök egyébként a kisbabákat is tisztátalannak tartották, tehát akik az újszülötteket, nyilván ugyanezen ok miatt, a születés körülményei miatt, és ennek el kell telni egy bizonyos időnek, hogy a tisztulás napjai elteljenek, és elmennek a templomba, hogy áldozatot mutassanak be, mert a bűnnel kell valamit kezdeni, kell valami megoldást találni. És Izraelben Isten ezt a rendelkezést adja, hogy jó, ne ti halljatok meg a bűn miatt. Itt az áldozat, mutassátok be. Az ártatlan állat meghal az ember helyett. Itt galambokról, meg gerlékről olvasunk, a szegény ember áldozata ez volt. De máshol olvasunk bűnbakról, mert nem feláldoztak, hanem jelképesen ráhelyezték az egész nép bűnét, és kikergették a pusztába, hogy vigye az egész nép bűnét, a bűnbak. Hát a bűnbakot azt mi is nagy szeretettel alkalmazzuk, ezt a fajta megoldást a bűneinkre. Hogy választunk valakit, mondjuk a családból, aki mindenért hibáztatható. Vagy választunk egy olyan népcsoportot, akire rátesszük, hogy ő miattuk van a nyomorúság, ő miattuk van a baj. Milyen ismerős ez szerintem mindannyiunknak, ez az ember nagyon régi és klasszikus megoldása, hogy nem egy állatra tesszük rá a bűneinket, hanem valakire, aki ott van mellettünk, vagy egy népcsoportra, akit nem annyira szeretünk, hogy ő tehet mindenről. Vagy mit tudunk még kezdeni a bűneinkkel? Azt szoktuk még csinálni, hogy letakarjuk, hogy egy szép képet festünk, és hazudunk, és azt mondjuk, hogy minden rendben van, és közben a szívünk mélyén tudjuk, hogy nagyon nincs rendben semmi. Mégis, mikor megkérdezik, hogy hogy vagytok, akkor gyönyörű történeteket tudunk egymásnak mesélni. Mert nem akarjuk azt mesélni, hogy nem jól sikerült a karácsonyi vacsora. Magányos voltam. Hiába voltak ott a gyerekek. Fáradt voltam, nem vették észre a többiek. Nem segített nekem senki. Amikor megkérdezzük, hogy milyen volt, azt mondjuk, hogy jól sikerült. Mindenki ott volt. Jól éreztük magunkat. És közben érezzük, hogy nem igaz. És aztán azt is elszoktuk, hogy ha még a bűnünkkel valamit kell csinálnunk, akkor általában kéznél van mindig valamilyen szenvedély, hogy lehet éjszakában nyúlóan játszani, ott van az alkohol, ami segít elnyomni azokat a hangokat, amik vádolnak minket. Persze az is igaz, hogy egy idő után aztán sokkal erősebben kezdenek el kiabálni ezek a hangok, mert még ez is rájön, hogy nem azt az utat választottuk, amit kellett volna. Vagy egyszerűen úgy szoktuk megoldani a bűn problémáját, hogy elbagatelizáljuk, hogy nem kell azt olyan komolyan venni, hát más is ezt csinálja, nem olyan nagy bűn ez. Ugyan miért neveznénk bűnnek? Csak azért, mert a Bibliában úgy van, hát nem, most már egészen más világot élünk. Vannak eszközeink, módszereink, de végső soron a bűnt eltüntetni nem tudjuk. És vádol minket, és rosszul érezzük magunkat miatta. Simeon is látja ezt, hiszen ő is ember, saját bőrén tapasztalja, és azt is látja, hogy nagy baj van a világban ezzel a bűnnel. És az ember magától nem tudja megoldani a bűn problémáját. És mikor meglátja ezt a kicsi gyermeket, és a karjára veszi, akkor meglátja benne a világ megváltóját, a megoldást, a megoldhatatlanra. Ő a megváltó, aki kifizeti az én tartozásomat, a váltót, aki bűnbak lesz, aki magára veszi a világ bűnét, aki megbékélteti a világot Istennel. Hát ezért tud örülni Simeon akkor is, hogyha ez a találkozás számára a véget jelenti. Békessége van, mert Isten békét kötött vele a Krisztusban. És Simeon azt is látja, hogy ez nem csak Izraelnek szól, hanem az egész világnak. Ebben a kicsi gyermekben meglátja a világ üdvözítőjét. És milyen érdekes, hogy Lukács jegyzi fel ezt a történetet, az egyetlen pogány szerző a Bibliában. Ő nem zsidó volt, a többiek mind zsidók voltak, ő nem. Ő pogányként lett Jézus követője. És aztán megírja a második könyvét is, Lukács evangélium után, az apostolok cselekedetei írott könyvet, és az végig erről szól szinte, hogy hogyan munkálkodik Isten a pogányok között. Hogy Jézus valóban a pogányok világosságául is rendeltetett. És van még valami, amiről mindenképpen beszélnünk kell, ami aztán teljesen eltünteti azt a romantikus képet a kis Jézusról ott a Betlehemben. Mert azt mondja Simeon, hogy Jézus meghasonlást is hoz, megütközést. Olyan furcsa ez, mert általában, amikor egy kisbaba születik egy családban, akkor még akik haragudtak is, az ott békesség támad. Olyan bizonyára minden családban, vagy mindannyian ismerünk olyanokat, ahol ez történt meg, hogy a nagyszülők nagyon megharagudtak a családra, mert olyan lányt vett feleségül, vagy olyan fiúhoz ment férjhez, akinek itt nagyon nem tetszett, és nem beszéltek évekig. És aztán megszületik az unoka, és helyreáll a rend. És újra béke lesz, mert ott van a kis pici gyermek. Hát Simeon egészen másról beszél. Azt mondja Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kardjája majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Meghasonlás támad Jézus nevére. Ő a megbotránkozás köve lesz, és megint ószövetségi igékre utal vissza Simeon. Ézsaiás könyvének 8. részében olvasunk erről, vagy éppen a 118. Zsoltárban találkozunk a kővel, amit letesznek Izraelben, és vagy megbotlik benne az ember, vagy rááll, és ráteszi az életét, és sarokkővé válik az életében. De nincs más út, vagy Krisztus útja, vagy a megbotránkozás útja. És ha belegondolunk, a mai napig mennyi támadás éri a keresztényeket, vagy Jézus személyét egészen konkrétan. Most a napokban állandóan bombáznak minket, ez valami új film jelent meg, ahol Jézust homoszexuálisként ábrázolják, a tanítványok, alkoholisták, mindenki egy kicsit más, mint amit a Biblia tanulsága szerint olvasunk. És egy kommentelő azt írta egy ilyen küldemény után, hogy ha ugyanezt Mohameddel csinálnák meg, akkor már kitört volna a világháború. De Jézus személyét kell támadni. Ő az, aki a megbotránkozás köve lesz, mert vagy követed Krisztust, vagy megbotránkozol benne. És szerintem mi is tudnánk ilyen történeteket mesélni, akár családon belül, vagy a munkahelyünkön. Hogy amikor úgy beszélgetünk, nem tudom, hogy karácsonykor mennyi szó esett Krisztusról. Vagy baráti társaságon belül, mikor arról beszélgetünk, hogy ki neked a Krisztus. És maradunk ennél a Jézuskánál, aki az ajándékokat hozza, meg aki olyan kis pici, kedves, aranyos, akkor rendben van minden. De amikor megvallom, hogy az én Uram és Királyom Krisztus, aki azért jött, hogy elvegye a bűneimet, akkor azt mondják, hogy bolond vagy te. Nem kell ezt ilyen komolyan venni. Ma is megütközés, ma is a botránykő Jézus neve, mert vagy követem Krisztust, vagy megbotránkozom benne. És ma is sok szenvedéssel jár a Krisztus követése. Ezt mondja itt Simeon Máriának, hogy a te lelkedet is éles kard járja majd át. És mindig arra szoktunk ilyenkor gondolni, hogy majd ott a kereszt alatt micsoda fájdalmakat fog átélni Mária, amikor látja, hogy a fia meghal, megölik. De tágabb értelemben is gondolhatunk rá, hogy mindenki, aki Krisztus követője, az így él a világban. Hogy vállalnunk kell az üldözést, a fájdalmat. Másrészt viszont a Krisztus követőinek az is fáj, amikor látjuk a világ gonoszságát, a hitetlenséget. Mikor, ha úgy általában nem a világról beszélünk, csak a mellettünk élőről, Mikor a családunkban van valaki, akit annyira szeretnénk, hogyha végre Krisztus követője lenne. Micsoda fájdalom az, mikor azt látom, hogy csak ellene megy, hogy legyint rá, hogy nem fontos neki. Igen, ma is szenvedéssel jár a Krisztus követése. Ugye mennyire nem egy kicsi gyermekről, egy mini istenről szól ez a karácsonyi történet? Milyen véresen komoly, és milyen hatalmas az Isten szeretete. Hogy hadd fordítsam meg, hogy milyen a hatalmas Isten szeretete. Nem mini Isten, hanem hatalmas Istenről van szó. Hát miért nem látjuk ezt a hatalmas Istent? Miért nem látjuk őt? Vegyünk példát Simeonról, aki látta a láthatatlant. Aki látta a Jézusban beteljesedni Isten ígéretét. Aki látta Jézusban a megváltót, aki békességet hoz. Aki látta Jézusban azt, aki meghasonlást hoz a világra. Egy ilyen úrra nyugodtan rábízhatjuk magunkat, mert ő megtartja az ígéretét. Ő megszabadít a mi bűneinktől, aki békességet ad nekünk, és aki erőt ad nekünk, hogy kitartsunk a meghasonlás idején is. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, nagyon köszönjük, hogy Te ismersz minket, és tudod, hogy mennyire fontos nekünk az, ami kézzel fogható, amit a szemünkkel láthatunk, és milyen nehezen tudunk túllátni a láthatón. Igazából nem is tudunk. Ezért kérjük a Te szent lelkedet. Add nekünk is, mint Simeonnak, hogy hadd lássuk a láthatatlant. Hadd lássunk meg téged, mint ennek a világnak az urát, fenntartóját, mint aki kezedben tartod a történelmet, a történelem folyását. Hadd lássunk meg téged, aki jelen vagy a mindennapjainkban, és nem csak gügyögni szabad hozzád, hanem te ott vagy akkor is, amikor igazán nagy problémákkal küzdünk. Hadd lássunk téged, mint hatalmas urat, mint megváltónkat, aki azért jöttél, hogy elvegyed a mi bűneinket. Hadd lássunk meg téged, mint egyedüli reménységünket. Ebben a zavaros kusza világban egyetlen biztos pontunkat. Kérünk, Urunk, hogy ragyogjál fel nekünk hatalmasan. Hadd legyen minden nap ünnepünk, mert veled élhetünk. Hadd álljunk rá arra a biztos kősziklára, a szegelet kőre, és te tartsd meg az életünket. Segíts nekünk, Urunk, és add a te szent lelkedet minden napon, a világ végezetéig. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.